napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A választási kampány küszöbén a magyar közösséget érintő program fontosabb fejezeteiről, a fennálló gondokkal kapcsolatos tudnivalókról, a jelöltek további feladatairól, a december 11-én sorra kerülő parlamenti választások hangsúlyos jelentőségéről a magyar közösség szempontjából beszélgetünk a mai napra kész műsorban jeles vendégünkkel, Kelemen Hunorral, az RMDS szövetségi elnökével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tisztelt elnök úr, már csak néhány óra választ el a hivatalos választási kampány indulásától. Hogyan készülnek fel erre a fontos időszakra, és mennyiben áll készen a szövetség arra, hogy ezt az előttünk álló egy hónapot hatékonyan használja ki?
Mindent, amit el kellett végezni a kampány előtti napokig, azt gondolom elvégeztük. Kezdődik a kampány. A kampány tulajdonképpen a választások előtti időszaknak az a 4 hete, amikor a legintenzívebben kellene a jelöltekkel és a programokkal a közösség előtt megjelenni. Ez nyilván a törvénykezéstől függ, sok mindentől függ. Mi készen állunk, a jelöltjeink készen állnak, a programunk készen áll. Megvolt az országos kampányindítónk, az üzeneteinket elhelyeztük, elindítottuk, elmondtuk, a programunkat olvashatja bárki, most már románul is, nem csak magyarul, és nagyjából letettük a cölöpöket, hogy ebben a pillanatban melyik az a kontextus, hogyan látjuk mi a társadalmi folyamatokat, és hogyan látjuk a problémákat, milyen megoldásokat látunk ezekre a problémákra a következő időszakban, melyek lesznek a legnagyobb kihívások, mi a tétje a parlamenti választásnak az erdélyi magyarok szempontjából, a demokrácia szempontjából, a szabadságjogok szempontjából, és én azt gondolom, hogy fölmutattuk azokat az elvárásoknak megfelelő válaszokat is, amelyeket évek óta, ha szabad így fogalmazni, akár egy évtizede is megfogalmaz a mi közösségünk összefogás, akkor, amikor a parlamenti választásokról van szó, és a Magyar Polgári Párttal ezt az összefogást tudtuk felmutatni. Egyrészt, másrészt azt a belső szolidaritást, amelyre szükség van. A szorvány tömb szolidaritást, vagy fordítva Székelyföld szorvány szolidaritást akár, hisz a szorvány folyamatosan ott van a szavazatokkal, és nem tud arányosan képviseletet biztosítani magának a parlamentbe, ezért most a székelyföldi megyék egyikében, Hargita megyében egy szorványképviselőnek befutó helyet biztosítunk. Én ezt azzal a hasonlattal szoktam érzékeltetni, hogy egy madarat próbálok elképzelni, a madárnak ahhoz, hogy szárnyalni tudjon, repülni tudjon, két szárnya van, és mindkét szárnyára szükség van. A madár túléli azt, hogyha elveszíti az egyik szárnyát, legfennebb a megmaradt szárnyával verdes és körbeforog, még azt is ideig, óráig túléli, hogyha mindkét szárnyát elveszíti, de szárnyalni, repülni biztos, hogy nem fog tudni. Ugyanakkor a programunkon keresztül megmutatjuk azt, hogy nem magunkkal foglalkozunk, nem a politikusok a fontosak, hanem a politika az emberekről szól, az emberekről kell szólnia, és mindenek elé a közjót, a közérdeket kell helyezni, és ott van az az újítás, hisz több mint fele a frakcióknak meg fog újulni. Rengeteg fiatalember, fiatal jelölt van most a listáinkon különböző területekről. Van olyan is, aki a közigazgatásban dolgozott, van olyan is, aki a helyi önkormányzatokban volt képviselő, van olyan, aki az akadémiai szférából jön, van olyan, aki vállalkozó, orvos, kisebbségi jogvédő, tehát mindenféle típusú emberünk, jogász van most a parlamenti listákon befutóhelynek számító pozíciókban. Tehát az előkészületek tulajdonképpen erről szóltak.
Kezdjük talán azzal, hogy említést is tett róla egyébként, hogy milyen programmal áll a választópolgárok elé a szövetség. Ön kijelentette, hogy az RMDS programja a társadalom minden területét érinti. Nos, erről kérnék szépen öntől néhány gondolatot.
Akkor, amikor a romániai magyar emberek problémáiról beszélünk, akkor két nagy csoportot szoktunk mi magunk számára elkülöníteni. Ezek elsősorban munkamódszert és programírást, programok megfogalmazását illetően fontosak. Van az első nagy csomag, ami a Románi Magyar Demokrata Szövetségnek a legfontosabb feladata, hogy az erdélyi magyarok ügyeit képviselje, azokat a specifikus kérdéseket, amelyek egy etnikai közösségre, amely kisebbségben él egy országon belül, egy ország társadalmán belül, ezekre a kérdésekre vonatkoznak. A közösségi jogok, nyelvhasználat, anyanyelven való tanulás, az állami intézményekkel, hivatalokkal való teljes anyanyelv használatnak a lehetősége, a kulturális intézményeknek a működése, különböző olyan közösségi jogok, amelyeket szorványban, stömbben, különbözőképpen lehet megélni, érvényesíteni, de mindkét közösség számára fontosak. Tehát mindaz, ami az identitáshoz, etnikai, nyelvi, vallási identitáshoz, kulturális identitáshoz kötődik. Ezek azok a specifikus kérdések, amelyekre azt szoktuk mondani, hogy most már közel 100 esztendeje várja ezeknek a megoldását, az ígéreteknek a betartását a romániai magyarság, és erre még vissza fogunk térni. A másik csomag az, ami szinte azt is mondhatnám, hogy közös a románokkal, nagyon nagy mértékben közös, persze, régióról régióra a hangsúlyokat más és máshová kell kitenni. Tehát akkor, amikor egészségügyről beszélünk, akkor, amikor munkahelyekről beszélünk, akkor, amikor infrastruktúráról beszélünk, autópályáról vagy vasúti infrastruktúráról, akkor, amikor bérekről beszélünk, minimálbérről és a minimálbért követő egyéb bérezési kérdésekről, akkor, amikor a pedagógusokról beszélünk, oktatási kérdésekről beszélünk, akkor, amikor a versenyképességről van szó. Ezek mindannyiunk számára egyformán fontosak, mert a nem létező autópályán nem csak a magyarok nem közlekednek, hanem a románok sem közlekednek. Hogyha azt mondjuk, hogy a minimálbért akarjuk 1250 lejről 2000 lejre emelni a következő 4 esztendőben, és nem populista módon egyik napra a másikra, akkor ezt magyaroknak is, románoknak is ajánljuk, és mindenkinek, aki ebben az országban dolgozik és adófizető polgára ennek az országnak. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy azokat a vállalkozásokat kell fejleszteni, amelyek munkahelyet teremtenek, akkor megint mindenkinek szólunk, és amikor azt mondjuk, hogy pénzügyi decentralizációt kérünk, amikor azt mondjuk, hogy az adóknak nagyobb hányada kell helyben maradjon, akkor ez nem csak a magyar adókra vonatkozik, hanem mindenkire, mert Kolozsváron, Marosvásárhelyen, vegyes környezetben élünk, többségében vagyunk Székelyföldön, de egyébként, amikor mi ezt megfogalmazzuk programként, akkor azt mondjuk, hogy a helyi közösségek számára kell lehetővé tenni, hogy több forrásból, az általuk megtermelt pénzeknek nagyobb hányadából gazdálkodhassanak. Ne kelljen megjárnia a pénzeknek Bukarestet, és annak függvényében, hogy éppen hogyan ébredt föl, és milyen hangulata van valamelyik miniszteri embernek, vagy minisztériumi köztisztviselőnek, döntse el, hogy kell-e Máramarosba hidat építeni, kell-e Nyárádszeredába aszfaltozni, vagy Csíkszeredában kifesteni az iskolát. Nem ott kell ezt eldönteni, hanem a helyi közösség tudja, feladatokat kell adni a helyi közösségnek, felelősséget és pénzt hozzá. Pénzügyi forrásokat, anyagi lehetőséget, hogy gazdálkodjon és meghozza a döntéseket, azokat végrehajtsa. Ezek pedig mindannyiunk számára egyformán érvényesek, és ezért mondom, hogy ezt a két nagy csomagot külön, két nagy problémakért külön közelítjük meg, külön kezeljük, de alapjában véve én azt gondolom, hogy a mi üzenetünk a transzilván értékekre épülő üzenet, az erdélyiségre épülő üzenet, és azt mondjuk, hogy ami jó a magyaroknak, az jó a románoknak is, ami jó Erdélynek, az jó Romániának is, hogyha Erdély erős, hogyha a transzilván értékek erősödnek meg Erdélyben és Romániában, akkor az mindenki számára jó. És meg szokták kérdezni, hogy mi transzilván értéknek mondunk. És olyankor azt szoktam mondani, hogy ez nem csak 1918-tól kezdődően jelenik meg Erdélyben és az erdélyi társadalomban, hanem nyugodtan vissza lehet menni 1568-ig a tordai diétáig, ahol a vallásszabadságot először hirdetik meg. A nyitottságot, a befogadást, a türelmet először hirdetik meg Európában. Erdély akkor Európának utat mutatott, példát mutatott, irányt mutatott. Ezt követi jóval később Anglia, Cromwelli időkben a vallásszabadság gyakorlásával. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a transzilván értékekről kívánunk mi ebben a kampányban többet beszélni, ezekre kívánjuk építeni a következő éveknek, évtizedeknek is a társadalmi építményét, ha szabad ilyen módon fogalmazni, akkor tulajdonképpen ezekről az értékekről beszélünk. Azokról az értékekről, amelyek ma legalább annyira fontosak egy kisebbség számára, mint voltak 100 évvel ezelőtt. A transzhumanizmusnak van a másik olvasata, ami 1918-at követően erősödik meg tulajdonképpen Kóskároékhoz, a Kóskároly nemzedékéhez, a Tamási nemzedékéhez köthető, és amely az önszerveződő társadalomnak a mintáját próbálja megrajzolni, építeni, különösen kultúrában, oktatásban. Abban a pillanatban történik ez, amikor az erdélyi magyarság, a tágabb értelemben vett Erdélyről beszélünk, természetesen Partium is és a Bánság is ebbe beleért, a kisebbségbe kerül, és úgy kell boldogulnia, hogy immár Romániához tartozik Erdély a tágabb értelemben.
Amiről az előbb említést tett, az azért nem váltott ki óriási lelkesedést elsősorban a Kárpátokon túl, mert hogy az óriás plakátokkal kapcsolatosan, amelyben ezek az üzenetek fogalmazottak meg, mármint az Erdélyre vonatkozóak, azok elég nagy port kavartak, úgymond a Kárpát-Karimán kívül. De már most az én kérdésem az, hogy lecsengette ez a botrány, és az az üzenet, amit ezeken az óriás plakátokon megfogalmaztak, az nem hozza hátrányos helyzetbe azokat a jelölteket, akik a Kárpátokon túli megyékben indulnak?
Biztos, hogy nem hozza őket hátrányba. Egyrészt, másrészt pedig legalább kétféle tapasztalatunk volt az elmúlt egy hónapban, és ezeket röviden megpróbálom összefoglalni. Nem is azért fogalmaztuk meg ezt az üzenetet, hogy a Kárpátokon túli lelkesedésnek a mértékét próbáljuk valamilyen formába belőni, hogy tetszik vagy nem tetszik az embereknek, hanem azért mondtuk, mert úgy gondoljuk, hogy az a pénzügyi decentralizáció, amelyre szükség van, az Erdélyben, nem csak Székelyföldön, hanem Székelyföldön kívül is minden erdélyi közösségben fontos. Fontos a románoknak is, fontos a szászoknak is, fontos a sváboknak is, mindenkinek fontos. Ezt sokszor elmondják nekünk román emberek, elmondják román vállalkozók, ők nem szívesen fogalmazzák meg, vagy ha el is mondják, nyilvánosan nem biztos, hogy meghallják. Egyébként hasonló üzenettel kampányoltak 2012-ben kolozsvári román politikusok is, akkor senkit nem bosszantott ez fel, de senki nem is beszélt róla azon kívül, hogy ők elmondták. Hogyha az RMDS mondja, akkor érdekes módon mindenki fölkapja a fejét, és nem baj. Én azt mondtam, hogy olyan kérdéseket kell a kampányba közvitára bocsájtani, amelyek nagyobb közösségeket foglalkoztatnak, és amelyekről ma érdemes és kell, azt is mondanám, hogy kötelező vitát folytatni. Arról, hogy a pénzeknek milyen hányada az illetékeknek, adóknak, milyen hányada kell a helyi közösségeknél maradjon, és mi az, ami a központi kormányzathoz megy. Kell arról beszélni, hogy normális-e az, hogy azok a cégek, amelyek egy bizonyos szint fölötti forgalommal bírnak egy esztendő alatt, azok kötelező módon Bukarestbe kell, hogy adózzanak. Például Szászsebesről a Mercedes, Kolozsvárról a Bosch, az Azomures Marosvásárhelyről, Szilkotub Szilánságból, és akkor is sorolhatnám az összes olyan nagy vállalkozást, és Székelyföldön is van egy pár ilyen, amelyek ugyan helyben termelik meg azt az értéket, amely után adóznak, helybe teremtenek munkahelyeket, de az illetékeket, adókat kötelező módon Bukarestbe kell fizetni. Hogy ez korrekte, ez helyese. És azt mondjuk, hogy ez nem korrekte, ez nem helyes, erről beszélni kell. Egyébként én azt tapasztaltam, és ez az egyik tapasztalatom, hogy azok, akik ezt a kérdést normálisan közelítik meg, azok bennünket arra biztattak, hogy ezt az üzenetet vigyük tovább, románok is, magyarok is, mindenki. Azok, akik mindig azt keresik, hogy az RMDS-re rásüssék azt a bélyeget, hogy szélsőséges, azoknak bármit mondhattunk volna. Én nyugodtan lebegtethettem volna itt a fehér lapot, akkor is valamit kitaláltak volna, és valamiben belekapaszkodtak volna, ez a sok éves tapasztalatunk. És ezért mondtam azt, hogy nem azzal kell foglalkozni, hogy ki milyen ürügyet talál akkor, amikor az RMDS-ről akar állítani, és a magyarokról akar állítani egy-egy igazságtalan kijelentést, hanem azzal kell foglalkozni, ami a közösségeket, az embereket érdekli. És az, hogy a pénzükkel mi történik, az, hogy az adóikkal mi történik, az, hogy hányszor kell kinyújtaniuk a kezüket, hogy Bukarest visszaadja azt, amit ők megtermeltek, az érdekli a románokat is, magyarokat is, svábokat is, romákat is, mindenkit. És ezért én azt gondolom, hogy ez egy helyes üzenet volt. Ez egy helyes üzenet volt. Aki félre akarta értelmezni, én azon nem tudok segíteni.
Csak sajnos úgy tűnik, hogy Bukarestben nagyon kényesen érintette a hatalmasságokat, az állam és kormány vezetőit ez a kérdés.
Hozzászoknak, hozzákopnak.
Annál is inkább, hogy elsősorban formai hibákra utalva levetettek néhány óriás plakátot, és hamarosan utána egy újabb korrupcióügyességi eljárás indult, ez már itt Marosvásárhelyen. Kereshető-e, lát-e ön összefüggést a két kérdés között?
Úgy általában a nagy összefüggéseket kell keresni, és próbálni megtalálni azokat a törvényszerűségeket, vagy azokat a hátsó szándékokat, amelyek megnyilvánulnak. Itt a probléma mindkét esetben látszik, látható. Az, hogy az óriás plakatainkból 2-3-at levetettek Kolozsváron, azzal az ürüggyel, hogy a cégnek nincsen érvényes engedélye, amelyel mi szerződést kötöttünk. A szerződés pillanatában nem keresem, hogy neki a kültéri felületekre van-e érvényes engedélye, hogyha ott van az oszlop. És valóban nem volt érvényes engedélyük, és emiatt vetették le, de ugyanakkor ugyanannak a cégnek a más hirdető oszlopain ott maradtak a román üzenetek, a román plakátok, a román óriás plakátok. Úgy látszik, hogy a kettős mérce alkalmazása az nem szűnik meg. Az, ami Marosvásárhelyen történik, az hihetetlenül fölháborító, és dühösek vagyunk, és csalódottak vagyunk. Mert az alkotmány és a törvények lehetővé teszik, hogy az egyházak egyházi iskolát alapítsanak, és nem történt semmi más Marosvásárhelyen, mint hogy azt a visszakapott ingatlant, amelyet 2004-ben a katolikus egyház a törvény szerint visszakapott, amit 1948-ban a katolikus egyháztól vettek el, ellopták. Azt visszakapta, és abba iskolát indított 2015-be. 2014-be próbálkozott, nem sikerült, 2015-be indult be az iskola. Tulajdonképpen újraindított egy iskolát, amit bezártak a kommunisták, amit elloptak a kommunizmus alatt 1949-ben. Tehát tulajdonképpen arról beszélni, hogy egy iskolának az újraindítása, a magyar nyelvű iskolának a katolikus szellemiségű irányt, értékeket követő iskolának az újranyitása, korrupció, ez egy akkora ferdítés, és annyira felháborító, hogy szinte az ember nem talál szavakat. Tehát, hogyha történt az újraindítás során, az engedélyeztetés során adminisztratív hiba, nem tudom, történhetett, erről lehet beszélni, akkor az adminisztratív megoldásokat igényel, adminisztratív büntetést, szankciót, de nem bűnügyi kérdés. Összemosni egy iskola újraindítását és olyan eljárást és olyan szabadságkorlátozó intézkedéseket bevezetni, amit Szomesánnal és Tamási Zsolttal kapcsolatosan bevezettek, bírósági felügyelet és házi őrizet, az hihetetlenül igazságtalan, hihetetlenül durva. És közben ugye, hogyha az ember megszólal, akkor jönnek a mindenféle hangok, hogy a korrupció ellenes harcot próbálja akasztani. Uraim, itt nincs korrupció, én ezt magyarázom, ez nem korrupciós kérdés. De össze lehet mosni, ilyen még volt 1957-ben, amikor úgy zártak be embereket, hogy korrupcióval próbálták őket vádolni. Még az járt jól, akit politikai okok miatt zártak be, mert azt később rehabilitálták. De ott sem volt korrupciós ügy. Ugye erről a történészek sokat tudnak, Stefan Botoni is írt erről, mások is írtak erről. Tehát tulajdonképpen azt az eszközt használják, az ügyészségi igazságszolgáltatási eszközt, a magyar oktatás ellehetetlenítésére, egy iskolának az ellehetetlenítésére, a működésnek a megakadályozására, amelyekhez politikai eszközökkel szinte nem tud hozzáférni. És ez, ami a legdurvább a történetben, és ugye volt egy Mikó ügy, hogyha csak az iskolákat nézzük, és most van egy Rákóczi gimnáziumi ügy, és én azt gondolom, hogy nekünk ilyenkor kell nagyon határozottan azt mondani, hogy elég. Elég, ne tovább, mert nem lehet elfogadni azt, hogy a magyar nyelvű oktatás ügyét azt, és egy iskolának az újraindításának az ügyét azt korrupciós ügyként állítsák be.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, a beszélgetés első részében vázoltuk ezt a zavaros helyzetet, amely közepette indul holnaptól hivatalosan is a parlamenti választási kampány. Valamelyest az új jogi keretek lecsendesítik ezt a kampányt, tehát nem lehet óriás plakátolni, nem lehet nagyszabású köztéri rendezvényeket szervezni. Várhatóan ezzel úgymond a nacionalista, frontális nacionalista kirohanások is csökkennek. Van-e erre esély? És hogyan tovább? Tehát következik egy olyan időszak, amikor maguk a jelöltek személyesen szólítják majd meg a választópolgárokat, ismertetvén további terveiket.
Ennek a mostani szabályozásnak van néhány előnye és rengeteg hátránya. A hátrányait azért nem sorolom, mert a választókat igazából ezek a típusú szabályozások nem érdeklik, és nem is kell, hogy érdekeljék. Az előnyeiről viszont hadd mondjak két rövid gondolatot. Az egyik az, hogy ilyenkor az üzeneteinket a jelöltek közvetlenül el tudják vinni, vagy sokkal hangsúlyosabban el tudják vinni a választókhoz, a magyar emberekhez, mint máskor. Tehát ez a door-to-door kampány az, ami megmaradt a legerősebb eszközként, hogy járni házról házra, embertől emberig, és személyes találkozókon, különböző szórólapokon, újságokon, különböző hordozókon megjelenítve elmondani, hogy mit akarunk, mit gondolunk, és miért gondoljuk azt, amit gondolunk, mit várnak el az emberek, elmondják ők. A közvetlen kapcsolat az, hogy nem csak mi beszélünk, hanem beszélnek velünk is, és meghallgatjuk, és tudunk helyes és jó választ adni, vagy ha nem adunk helyes és jó választ, akkor visszakérdeznek, és közösen találjuk meg, ha szabad így fogalmazni, azokat a válaszokat, amelyekből később majd törvények, döntések kell, hogy szülessenek. És természetesen ez a legfontosabb. A másik előnye az, hogy nem teszi lehetővé azokat a típusú, sokszor ez a magyar közösségben nem igazán jelent meg, a magyar közösségre, az RMDS-re, az RMDS és a közösség viszonyára az nem volt jellemző, azokat a befolyásolással próbálkozó cselekedeteket, amelyeket ugye nagyon sokszor a televíziókban úgy jelenítenek meg, hogy adnak mindent, olajat, cukrot, bármit a választóknak, csak azért, hogy meggyőzzék, hogy egyik vagy másik jelöltre szavazzanak. Tehát ez a választási kampányban egészen 2016-ig nagyon gyakran használt eszközöknek a teljes kiszorítása. Ez egy nagy előny. Én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és azt hiszem, hogy ezt a két dolgot lehet erről mondani. Nekünk mozgósítani kell tudnunk a közösségünket, föl kell tudnunk mutatni a jelölteken, a programon keresztül a választásoknak a tétjét, és ehhez a közvetlen találkozókon és a közvetlen párbeszéden túl még néhány eszköz van, de ez a legerősebb eszközünk, és ezt kell tudni használni. És nyilván szükség van azokra az önkormányzati képviselőkre, polgármesterekre, akiket néhány hónappal ezelőtt választottak, meg szükség van azokra az önkéntesekre, akik velünk együtt kampányolnak, és hisznek abba, hogy ezek a jelöltek ezzel a programmal a törvényhozásba képesek lesznek a közösség érdekeit érvényesíteni, és én azt gondolom, hogy nagyjából ennyit tudunk erről a dologról mondani, és ennyi elég is.
Talán még azt azért hozzá kell tenni, hogy több szempontból is új helyzet alakult ki, mégpedig elsősorban az, hogy friss vér átömlesztés történik a jövőben, hogyha megvesz a szavazatarány, mert több mint fele a honatja jelölteknek kicserélődik, új ember lesz. Másrészt első ízben indulnak úgymond összefogási listával, tehát a Magyar Polgári Párttal megkötött együttműködési egyezmény kapcsán az ő jelöltjeik is rajta vannak a RMDS listákon, és még talán egy pozitív döntés született a néppárt részéről, az Erdély Magyar Néppárt részéről, hogy nem indítanak jelölteket az RMDS jelöltei ellen. Tehát úgy tűnik, hogy minden követelmény adott arra, hogy sikeres legyen a megmérettetés december 11-én. Ezzel kapcsolatosan ön itt a Maros megyei szervezet kampányindító rendezvényén november 7-én a Kultúrpalotában azt is kihangsúlyozta, hogy majd december 11-én megmutatja a magyar közösség, hogy mennyire egységes. Tehát minden adott. Bízhatunk a teljes sikerben?
Ha nem bíznánk, akkor nem indulnánk. Én meg abban is bízom, hogy az erdélyi magyar emberek, a románi magyar emberek bölcsek, tudják azt, hogy egy ilyen politikai eszközt kiengedni a kezünkből 2016-ban és abban az időszakban, amikor a világ körülöttünk változik, és amikor azt tapasztaljuk, hogy a dolgok azok mehetnek előre is, de mehetnek hátrafele is, hogy a kerék foroghat egyik irányba is, másik irányba is, akkor nem fogják kiengedni ezt az eszközt a kezükből. Itt nem az LMDSZ a fontos, nem a politikusok külön-külön vagy együtt a fontosak, hanem maga az intézményes rendszer, az eszköz. Mi eszközök vagyunk. Eszközök vagyunk, és eszközként kell tekintenünk a politikára és a politikai szervezetre. Nem ez a cél. A cél az a közjó szolgálata. És amikor én beszéltem az összefogásról, beszéltem a szolidaritásról, akkor én ezekről a feltételekről, ezeknek a teljesüléséről beszéltem, és arról az elvárásról, amit megfogalmaztak nagyon sokszor a politikusokkal szemben, hogy a politika ne a politikusokról szóljon, ne azt mutassuk meg, hogy hogy tudunk egymással vitatkozni, és különösen nem egy ilyen időszakban, úgyhogy ma ilyen vitákat nem fognak a részünkről hallani, ilyen fajta polémiákat nem fognak hallani a mi részünkről, azt fogják hallani, hogy milyen megoldásaink vannak azokra a problémákra, amelyeket megfogalmaznak a kisebb-nagyobb közösségek, és hogy ezek a megoldások, ezek megvalósíthatóak. Én bízom az embereknek a bölcsességében, a józan eszében, és nem is tehetnék egyebet.
Mennyire figyelik a közvéleménykutatásokat, és mennyire tartják mérvadónak azt az utóbbi időben közzétett közvéleménykutatás eredményét, amely 5% alatt jegyezte az RMDSZ-t?
Semennyire, minden esztendőben van ilyen, mindig ilyenek vannak, és nem a közvéleménykutatást kell megnyerni, hanem a választásokat. A román közvéleménykutatásoknak a módszertanáról csak annyit, hogy ha egy 1200-as mintán dolgoznak, már pedig körülbelül 1100-1200-as mintán dolgoznak, amennyiben nagyon jó a mintavétel, akkor is maximum 50-60 magyar embert kérdeznek meg. Egyrészt. Másrészt pedig ők szoktak játszani a számokkal, és ezt tudjuk belső körökből, belső információkból, és hol lehet kiegyenlíteni a kispártoknál. És ilyenkor szoktak elvenni, próbálnak különböző koeficiensekkel dolgozni az RMDSZ esetében, próbálják megnézni, hogy milyen volt az önkormányzati választásoknak az eredménye, és abból próbálnak valamiféle számot mondani, de 50-60 embernek a véleményéből tudományos értelemben érvényes közvéleménykutatási eredményeket közéteni nem lehet. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne a közvéleménykutatásokat nézzétek, ne azzal foglalkozzatok, hanem a közösséggel, az emberekkel, a közösség problémáival.
Akkor itt a beszélgetés végén összegezzünk, hány jelölttel indul a kampányba a szövetség.
Több mint 600 jelöltünk van az ország minden egyes megyéjében.
Mennyiben számítanak arra, hogy a Kárpátonkon túlról is jelentős számú szavazatot nyernek el?
Ez a jelentős szám, ez általában 10 000 fölött egy picivel szokott lenni. Én azt gondolom, hogy az idén is ilyen nagyságrendű szavazatokra számíthatunk. Ez a reális, ez a korrekt szám, azért ennél többet célul kitűzni a Kárpátokon túl nem szokás, és nem is szoktunk.
Ugyebár a Szorványnak is most már nevesített jelöltje van Benedek Zakariás személyében, de valós esélyei vannak Ambrus Izabellának is, aki szintén egy jelentős Szorvány közösséget képvisel. Tehát a Szorványból is nagyszámú szavazatra számítanak. Ezt gondolom, hogy a közös eredmény, a jó eredmény elérése tekintetében.
Általában azokban a Szorvány megyékben, ahonnan nem jut be képviselő, és ez változik, mert van, amikor Temesből jut be, van, amikor Aradról jut be, de hát onnan, ahonnan nem szokott bejutni képviselő, onnan 52 000 szavazatot kaptunk a legutóbb. Most mi úgy számolunk, az önkormányzati eredményeket látva, meg mindenféle egyéb dolgokat is figyelembe véve, hogy jó eséllyel vissza fogja Brassó szerezni az elveszített helyét, tehát hogy Brassóból lesz képviselő. Úgy számolunk, hogy Máramaros meg tudja őrizni a képviselői mandátumát, és úgy számolunk, hogy Arad vagy Temes megye közül valamelyik, talán Arad ebben az esetben, de ezt nem lehet most megjósolni, meg tudja szerezni a képviselői mandátumot. És akkor ott van még Beszterce, ott van Fehér megye, ott van Hunyad megye, ott van Krassó-Szörény, ott vannak azok a megyék, ahonnan biztos, hogy a mostani tudományállása szerint nem jut be képviselő, de mindenféleképpen egy néhány tízezernyi szavazatot, 50-50 ezer körüli szavazatot szoktak ezek a megyék biztosítani az RMDSZ jelöltjei számára, hogy most is ennyire számítunk, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a szolidaritást megerősítsük, mert ezek a szavazatok mindig szükségesek a kosárba, az országos kosárba. Ezek a szavazatok mindig hozzájárulnak ahhoz, hogy az 5% meglegyen, és ezért mondtuk azt, hogy most Szebenből, Benedek Zakariás személyében befutó helyre Hargita megyében egy szorványképviselőnek egy helyet biztosítunk.
Már csak arra marad idő itt a beszélgetés végén, hogy megkérjem Önt, hogy ossza meg a tisztelt hallgatókkal, választópolgárokkal azokat a fontosabb gondolatokat, amelyeket most, ma még el lehet mondani. Aztán holnap reggel 7 órától már csak a hivatalos kampányüzeneteket lehet majd közölni és közzétenni. Tehát mely az a központi gondolat, illetve hát gondolatcsomag, amellyel a megmérettetésre indulnak?
Mondtam, hogy vissza fogok térni az 1918-as ígéretekre a beszélgetés elején, és most ezt tenném meg. Azt mondtam én néhány nappal ezelőtt, hogy 1918 az erdélyi magyarok számára a veszteség éve volt. És ezt a román társadalomnak, a román többségnek is jó, hogyha empátiával kezelve ezt a kérdést próbálja megérteni. Az erdélyi magyaroknak, a romániai magyaroknak azt ígérték 1918-ban, hogy kultúrájukat, oktatásukat, közigazgatásukat és az igazságszolgáltatást anyanyelven végezhetik az általuk választott képviselőken keresztül. És hogyha ez a rezolúció annak a morális jogi dokumentumnak is az alapja, amely Romániának az egyesüléskor megrajzolt államkereteit jelenti, akkor ez a rezolúció a törvényerővel kell, hogy bízzon, akkor ez nem lehet, nem marad az egy ígéret. És azt kértük, hogy 100 esztendővel a 1918-as eseményeket követően a román társadalom, a román állam ezeket az ígéreteket tartsa be. És igenis az, hogy veszteség volt, és veszteségként éli meg az erdélyi magyarság, 100 év után is azt, ami történt 1918-ban, az azért is van, mert nem tartották be az akkori ígéreteket. Erre kérdezte egy román politikus, hogy de ki vagyunk mi? Egyáltalán kik ők? Na, ezt tudjuk megmutatni december 11-én, hogy kik vagyunk mi. Azt tudjuk megmutatni, hogy egy 1.300.000 lelket számláló közösség vagyunk, egy erős közösség, amelynek a belső szolidaritása a legerősebb, amely 100 év után is közösségként akar megmaradni etnikai, nyelvi, vallási, kulturális identitását megőrizve, nem pedig egyéni megoldásokat, egyéni surranópályákat, boldogulási utakat keresve, hanem közösségként. És ennek a közösségnek az alapját jelenti mindaz, ami Erdélyben magyar, a magyar kultúrához, a magyar értékekhez, a magyar nyelvhez, a magyar történelmi egyházakhoz kapcsolódik. Ezt tudjuk megmutatni. December 11-én azt kell megmutatnunk, hogy kik vagyunk. Hogy itt egy erős közösség vagyunk ma is, és 100 év múlva is azok akarunk lenni szülőföldünkön, Erdélyben, Partiumban, Bánságban, mindenhol.
Én csak annyit teszek hozzá, ha megengedi, hogy december 11-én este már ez számokban is tükröződjék, és győzzük meg a többséget, hogy valóban egy fontos, összefogott és jelentős közösség a romániai magyarság. Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Sok sikert kívánok, és ambíciózus, reményekkel teli beszélgetést folytassunk majd december 11-e után, imárom a pozitív eredmények tudatában.
Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget.
A mai, a választási kampány kezdete előtti utolsó napra kész műsorban Kelemen Hunorral, az RMDSZ szövetségi elnökével vázoltuk a szövetség programjának fontosabb fejezeteit, a fennálló gondokkal kapcsolatos tudnivalókat, a jelöltek további a választási kampány során rájuk váró feladatait, és azt is kihangsúlyoztuk, hogy miért fontos a december 11-én sorra kerülő parlamenti választások jelentősége a romániai, erdélyi magyarság szempontjából.